Egy brit tanulmány szerint megnőtt az eddig egészségesnek tartott élelmiszer. Egyes gyártók több cukrot raknak például a gabonapelyhekhez vagy a teljes kiőrlésű kenyérhez. Póth Attila kérdezte Tóth Gábor élelmiszermérnököt elsőként arról, hogy miért raknak több cukrot az élelmiszerekbe.
Valóban megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy mintegy rájátszanak a gyártók az édesíz szerezetére, az édesíz kívánására, és van egy ilyen folyamat, hogy a cukor használata igen-igen elterjedt az élelmiszeriparban. Ennek az okait egyébként a mai napig mutatják, a valószínűsíthetően a civilizált világ lakossága egy úgynevezett édesség függőségen megy keresztül, ami egy kicsit erős kifejezés, nem számít a betegségnek, inkább egy állapot. Az édes ízhez való kötődés egyre erősebb a társadalmon belül. Ennek valószínűleg nem csak táplálkozási okai vannak, hanem attitűdben, magatartásban, társadalmi problémákban, elhagyatottságérzésben, tehát az ember belső személyiségében olyan defektusok, problémák, feszültségek vannak, amelyet az emberek táplálékba, táplálékfogyasztásba, hát mintegy belekódolnak, és itt levezetik a feszültséget. Az emberek, mivel alapvetően első napról kezdve, hogy megszületnek, édességvágyal rendelkeznek, szinte genetikailag kódoltan, a gyártók foglalkoztatják azokat a szakembereket, akik ezt nekik elárulják, tehát a fogyasztó igényei főszabályként az édesíz körül forognak.
Korábban, illetve mostanság arra szoktak figyelni az emberek, hogy egy termékben mennyi a zsír, illetve mennyi a só, a cukortartalmat minden esetben rendesen föltüntetik a gyártók, tehát azt könnyen megtudhatom, hogy az adott gabonapehelyben, az adott termékben mennyi cukor van, hozzáadott cukor van?
Egyre inkább az a tendencia, hogy az élelmiszerek szénhidrát tartalmát jelölni kell, hiszen hazánkban is egyre nagyobb a 1-es és 2-es típusú cukorbetegek száma, ezért élelmiszereken igazából már a fehérje, szénhidrát, zsír vagy zsírodék tartalom rajta van, de az, hogy egy élelmiszernek mennyi a szénhidrát tartalma, az még nem elég információ, mivel tudnunk kell, hogy ebből a hozzáadott cukortartalom mennyi. Nem mindegy, hogy összetett vagy egyszerű szénhidrát van egy élelmiszerben, vagyis hozzáadott kristály cukor, vagy finomított cukor, vagy éppen mondjuk keményítő, hozzáadott cukortartalom tekintetében jó volna sokkal többet tudni, mint eddig, mert sok ember esetében elkerülhető volna több betegség is.
A cukor hogyan hat az emberi szervezetre, itt a finomított cukrokra gondolok, tehát a hozzáadott cukorhoz, mit idéz ez elő?
Az emberi szervezet belső folyamatait egészen komolyan befolyásolja, a szájüvegtől kezdve egészen a vastagbélig, a teljes emésztőrendszeri traktusban ott hagyja a nyomát. Magam is olvastam olyan kódlapokat, olyan információkat, hogy a cukrot, mint egészséges és az emberi agy számára létfontosságú anyagot mutatják be, amely féligasság, mert az emberi szervezet valóban szőlőcukorral, tehát glükózzal működő rendszer. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk cukrot kell fogyasztanunk, tehát hozzáadott cukrot, cukornádból, cukorrépából származó finomított cukrot ahhoz, hogy mi élni tudjunk. Az emberi szervezet a legtöbb szénhidrátból elő tud cukrot állítani, sőt fehérjékből és zsíradékokból is valamilyen formában tud alakítani végső soron cukrokat. Ugye a hozzáadott cukor, tehát a híres nevezetes fehér cukor, a fogzománcot egy bizonyos kémhatározja, ez alakítja ki ugye a fogszolvasodást. A nyelőcsőben, a gyomorban a nyálkahártya irritációk már elindulnak, mint egy 15-20% cukorfok felett, de a csokoládék, édesipari termékek, agyoncukrozott vidítők mind-mind gyomor irritálóak lehetnek, főleg a szénsavas cukrozott italokról van szó, tehát mondjuk elindíthatnak egy gyomor hurutot, egy gyulladást, egyéb tényezőkkel, mondjuk a stresszel együtt. Azután a bélben megváltoztathatják a bélflórát, a bélnyálkahártya funkciót. Adott esetben arra hajlamos embereknél egyfajta belső gombaszaporodás indul meg, talán sokan hallottak már a híres kandidáról, a kandida albigansról. Ez egy feltevés, hogy a hozzáadott cukrok a belső flórát megváltoztathatják, és hatnak a csontozata is, mármint a cukrok, hatnak az ízületi rendszerre, természetesen a koleszterin szint emelkedésben is szerepet játszhatnak, és megbonthatják az ember belső úgynevezett hangulati hormonrendszerét, vagyis a boldogsághormon szintünket, az éjség jólakottság központ egyensúlyát teljesen megbonthatják. Úgy mondják a szakmában, hogy nasolási kényszert vált az ki.
Hogyan lehet elhagyni, el kell egyáltalán hagyni a fehér cukrot az étrendünkből?
Azt gondolom, hogy a fehér cukor elhagyásának itt az ideje. A mai modern táplálkozás tudomány ugyan azt mondja, hogy mindenből szabad csak egy picit. Az emberek a mindenből szabadot meghallják, az, hogy keveset, azt nem. A hozzáadott cukrot helyettesíteni tudjuk aszalványokkal, mézzel, fruktózzal, tehát gyümölcs cukorral, illetve édes ízű egyéb kiegészítőkkel, nem a mesterséges édesítőkre gondolok, hanem olyan gyógynövényekre, mint például a stevia. Van egy nagyon egyszerű kis növényünk, az édes burgonya, a csicsóka, ami fantasztikusan egészséges, édes ízű. Sajnos a cukor helyettesítése nagyon nehéz, nem a konyhatechnikáról beszélek, hanem az ipari gyakorlatról, az érdekütközésekről, amelyekről nem nekem tisztem beszélni, talán más szakembereknek.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A Magyar Nemzeti Szívalapítvány és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület egy közös felhívást tett közzé a transzsírok korlátozására. Erről fogunk beszélgetni dr. Nagy Andrással, a Magyar Nemzeti Szívalapítvány elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatót!
Miért volt szükség erre a felhívásra, miért tették közzé, mekkora kockázatai vannak a transzsíroknak?
Az egyik az, hogy világszerte egyre több bizonyíték lát napvilágot, hogy ezek a úgynevezett transzsírok való veszélyesek, és mégpedig elsősorban az érrendszerre, a szívre veszélyesek. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy világszerte intézkedéseket próbálnak hozni itt a felismert veszély kapcsán, hogy csökkentsék ezeknek a zsíradékoknak a felhasználását. A harmadik ok, Magyarországon sajnos ebben még nem sok eredmény történt, és figyelembe véve a magas szívérrendszeri halálozást, nálunk ez igencsak szükséges lenne.
Mit jelent az, hogy magas kockázatai vannak a szív- és bélrendszerre a transzsíroknak?
Az úgynevezett állati zsíradékok, tehát a terített zsíradékok veszélyesek, tehát például a libazsír, ugye az nem jó a vérmeszesedésre. Na most a transzsírok ehhez képest legalább ötször olyan kártékonyak, mint a terített zsírok.
Egy olyan számot tudok mondani, ami azt hiszem megdöbbentő, Oroszországon sikerülne megszüntetni az élelmiszerekben a transzsíroknak a hozzáadását, akkor ez évente akár 1000 ember halálát sikerülne csak Magyarországon megelőzni.
Milyen ételekben találhatók transzsírok?
A legtöbbet az élelmiszeripar adagolja különböző termékekhez. És pont ebben van a lényeg, mert miután ez az egész transzsír alkalmazás mindössze néhány évtizedes múltra tekintett vissza, emiatt az emberi szervezet nincs jól fölkészülve arra, hogy ezt a transzsírt hogyan bontsa le. Magyarul fölhalmozódik a szervezetben. A kérdésre visszatérve, hogy milyen élelmiszerekben is vannak. Tradicionálisan legelőször ezt a margarinokhoz kezdték el adagolni. Ugye annak idején a második világháborúban nyúltak először hozzá, nem volt elegendő tej a háborús hiányok miatt, és a növényi olajokból próbálták meg a vajat pótolni. Azonban hát a növényi olajok nagyon folyósak voltak, nem voltak alkalmasak a vaj helyettesítésére, és ezt oldották meg az úgynevezett részleges hidrogenizációval. Ezáltal keményebbé lehetett tenni a növényi zsíradékokat, és hát ez maga a transzsír, ez, amit ez a hidrogenizáció kapcsán keletkezik a növényi zsíradékokból. A mai állás szerint már a margarinokban, és ez Magyarországra is igaz, csökkenőben van a transzsíroknak az alkalmazása. Ez részben azért is, mert a legnagyobb gyártók élénkkel nyilván figyelemmel kísérik a tudományos fejleményeket, és már saját maguk is kisebb-nagyobb mértékben törekszenek a transzsíroknak a csökkentésére. Így nagyobb részt képviselnek a transzsír fogyasztásból a különböző kekszek, ropik, cukorkák, csokoládérudacskák. Miért? Hát azért, mert ez a transzsír, ez az élelmiszereknek az állagát képes megjavítani. Tehát túl azon, hogy például egy túlságosan folyékony növényi zsíradékot kenhetővé lehet vele tenni, általában az élelmiszereknek az eltarthatóságát javítja, hosszabb ideig lehet a áruházak polcán a termék, de ezen felül ropogósabbakká válnak a transzsírban előállított termékek, például chipsek. Érthető okoknál fogva a gyártók nem tüntetik föl ezt a tartalmat a termékeknek a csomagolásán.
Mekkora mennyiségben kell ilyen termékeket fogyasztani, hogy az károsan hasson az emberi szervezetre?
Jelenleg kb. 5-6 gram mennyiséget fogyasztunk. És itt visszakanyarodnék az Egyesült Államok Élelmiszer Hivatalának az ajánlására. De ez volt az első ország a világon, amely kötelezővé tette a transzsíroknak a föltüntetését egy részletes élelmiszercímkén. Amerikai élelmiszercímkéken valamennyi ilyen összetevőnek, tápanyagnak van egy ajánlott napi értéke. Ez alól egyedül a képes kivételt, ami pont azt jelenti, hogy jelenleg nincs egy olyan minimális mennyiség, ami ajánlható lenne, mint bevitel. Tehát, hogyha éppenséggel semennyi transzsírt nem fogyasztunk, az egyáltalán nem káros, sőt valószínűleg ez az egészséges. Ma napi 5 g-ot fogyasztunk.
Hogyha mégis valaki fogyaszt ilyen termékeket, annak mennyi idő után érződik a hatása?
Akkor tekinthető transzsírmentesnek egy élelmiszer, hogyha 0,5 g-nál kevesebb 100 g-os mennyiségben. Volt egy nemrégiben egy nagyon frappáns amerikai vizsgálat. Ez a vizsgálat, ez volt az első bizonyíték, amely kimutatta azt, hogy közvetlenül betegséget is okoz, mégpedig szívbetegséget a transzsír. Hiszen eddig csak azt tudtuk, hogy bizonyos kóros laboratóriumi értékváltozások köthetők a magas transzsírfogyasztáshoz. Ez egy nagyon nagy létszámú vizsgálat volt, több mint 30 ezer Egyesült Államok belé nőt követtek 6 éven keresztül. Különböző szempontok szerint részletesen rögzítették ennek a 30 ezer embernek egyebek mellett az étkezési szokásait is. És 4 csoportba osztották őket azt szerint, hogy most sok, vagy közepes, vagy kevés, vagy még kevesebb mennyiségben esznek transzsír tartalmú élelmiszereket. És azt tapasztalták, hogy a legnagyobb transzsír fogyasztású negyednek, tehát a felső rétegnek több mint háromszorosára növekedett a koszorúi betegségnek a kockázata. Hát ez 6 év alatt alakult ki. Tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy néhány éves fogyasztás után már kimutatható módon többszörösére emelkedik a koszorúi betegségnek az előfordulása.
Azt mondta, hogy nincsen föltüntetve, hogy tartalmaz-e transzsírt, és mekkora mennyiségben egy-egy élelmiszer, de hogyha nincsen föltüntetve, akkor ha valaki el akarja kerülni, az honnan jöhet rá, honnan tudhatja, hogy valószínűleg tartalmaz ilyen adalékanyagot?
Hát nézd, igen, valóban rendkívül nehéz helyzetben van a fogyasztó, hiszen ha egyáltalán Magyarországon valami föl van tüntetve, akkor az nagy valószínűsége olyan termék, amiben már alacsony sírtartalom. Tehát tulajdonképpen a gyártónak egyfajta, tegyük hozzá, jogos büszkélkedése az, hogyha ez szám szerint is kimutatja. Ugye akkor gyanús a dolog, hogyha a összetevő között azon hidrogénezett növényi olaj kifejezés szerepel, vagy részlegesen hidrogénezett növényi olaj szerepel, akkor nagyon óvatosan kell ahhoz a termékhez nyúlni. Ökölszabályként a chipszek is magas arányban tartalmaznak írokat. Most van még egy forrása, amiről érdemes beszélni, és ez pedig a vendéglátóhelyeken, az ételemekben használt sütési zsíradék. Nagyon sok ételemben, elsősorban a gyorséttermi láncokban magas transzsírtartalmú sütési zsíradékokat használnak, mégpedig azért, mert ezek a zsíradékok egy kicsivel hosszabb ideig tartható el, nem avasodnak annyira, többször lehet benne kisütni sült krumplit, vagy akármilyen más sütött anyagot, mint a normál napraforgó, vagy másmilyen olajban, amit a köznapi vásárló az áruházak polcain talál. Most ezek hidrogénezett növényolajokat tartalmaznak, és emiatt károsak. Tehát veszélyesek lehetnek egyes gyors éttermek, illetve vendéglátó helyek. De azért mondom így egyes gyorséttermek, hiszen a Istennek éppen az egyik legnagyobb gyorséttermi lánc csatlakozott a mi fölhívásunkhoz, elfogadta az abban kidűzött célokat, sőt, már saját maga is lépéseket tesz annak érdekében, hogy a saját láncában ezeket a károsanyagokat az év folyamán ki fogja vonni. Hát reméljük, hogy a többiek is ehhez csatlakozni fognak.
Tálaló. Kalandozások a kaja világában.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-26-26-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Addig is viszont hallásra.